Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntjük a testvéreket, most különösképpen is azokat, akiknek gyermekeit hitoktatjuk iskolákban, különböző keretek között, és ezen a mai vasárnapon eljöttek közénk nem csak a gyermekek, hanem a szülők, családtagok. Isten adjon nekünk áldott együttlétet, áldott vasárnap délelőttöt. A 266. dicséretünk első versét énekeljük. A 266. dicséretünk első verse így kezdődik: Egek nagy királya. És a 118. Zsoltárunk három versét énekelve folytassuk együttlétünket, istentiszteletünket. A 118. Zsoltárunk három versét énekeljük: Adjatok hálákat az Úrnak.
Felkész
Gyertek testvéreim, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön, örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi KT 41. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Csapkovics Bertalan presbiter testvérünk olvassa. E kérdések és a rájuk adott feleletek a 10 parancsolat magyarázata, a szón belül is a 7. parancsolat magyarázata, amely így hangzik: ne paráználkodjál.
Mi a 7. parancsolat értelme? Az, hogy Isten előtt minden nemű tisztátalanság kárhozatos. Tehát azt nekünk is szívből utálnunk kell, és szeplőtelen, tiszta életet kell élnünk, akár a szent házasságban, akár azon kívül. Csak a paráználkodást és más eféle rút dolgokat tilt meg Isten e parancsolatban? Mivel testünk és lelkünk egyaránt a Szentlélek temploma, Isten azt akarja, hogy mindkettőt tisztaságban és szentségben megőrizzük. Megtilt tehát mindenféle tisztátalan cselekedetet, magaviseletet, beszédet, gondolatot és kívánságot, és mindazt, ami az embert erre ingerelni.
Isten igéjét olvasom Isten tiszteletünk folytatásában. Isten igéjét Lukács evangéliumának 7. fejezetéből, az első 10 versből. Lukács evangéliumának 7. fejezetében, az első 10 versben a következőket találjuk megírva. Miután befejezte minden beszédét, amelyet a nép füle hallatára mondott, tudnélik Jézus, bement Kapernaumba. Egy századosnak volt egy szolgája, akit nagyon kedvelt, s aki most beteg volt és haldoklott. Amint hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit és kérte, jöjjön el és mentse meg a szolgáját. Amikor odaértek Jézushoz, sürgetve kérték, méltó arra, hogy megtedd ezt neki, mert szereti népünket, ő építette a zsinagógát is nekünk. Jézus erre elindult velük. Amikor pedig már nem volt messze a háztól, a százados eléje küldte barátait, és ezt üzente neki, Uram, ne fáradj, mert nem vagyok méltó arra, hogy a hajlékomba jöjj. De magamat sem tartottam méltónak arra, hogy elmenjek hozzád, hanem csak szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alá rendelt ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Ha szólok ennek, menj el, elmegy, és a másiknak, jöjj ide, ide jön. És ha azt mondom a szolgámnak, tedd meg ezt, megteszi. Amikor Jézus ezt meghallotta, elcsodálkozott rajta, és hátrafordulva így szólt az őt követő sokasághoz. Mondom nektek, Izraelben sem találtam ekkora hitet. Mire a küldöttek visszatértek a házba, a szolgát egészségesen találták. Isten igéje legyen mindnyájunkon, akik az ő igéjének hallgatására jöttünk, és adja, hogy szent lelke által személyes üzenetet vehessünk tőle. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, nem csak a Zsoltár buzdítására, hanem szívünk teljességéből szeretnénk neked hálát adni, legfőképpen azért, hogy ismerhetünk téged, mert te úgy akartad és úgy rendezted hogy mi megismerjünk téged. Életünk legnagyobb lehetősége, egyetlen reménységünk és vigasztalásunk, amelyben nem fogunk csalatkozni, ha téged ismerünk és hitáltal veled élő kapcsolatra, szövetségre lépünk. Köszönjük te neked azt, hogy hallhattunk te rólad, köszönjük minden hívásodat, amellyel hívtál és vonzottál bennünket magadhoz eddig is, de azt is köszönjük te neked, ha éppen most életünkben először lehetünk a te közeledbe, aki ma is élő Isten vagy, élő és igaz beszédekkel szólsz hozzánk, mutatsz nekünk utat sokféle kilátástalanságunkban, bajunkban, legfőképpen pedig életre és halálra vonatkozóan, mert nem akarod a mi vesztünket és kárhozatunkat, hanem életet akarsz nekünk adni. Dicsőítünk téged azért, hogy ezt mindenkor erővel és hatalommal teszed meg, hirdetteted és szent lelked által megpecsételed a te beszédedet. Így kérünk most is azért, ajándékozz nekünk igaz üzenetet, amelyre ráállhatunk, amely által bizalmat nyerhetünk te benned, és könyörüljél meg rajtunk, hogy meg is tegyük ezt, hogy ne maradjunk csalódott emberek, hogy ne maradjunk kétségeskedő emberek, hanem benned vetett bizalmunk révén hadd legyünk erős, céltudatos emberekké. Köszönjük, hogy ezt mindannyiunkkal meg tudod cselekedni, és köszönjük neked azt a mi hitünket, hogy mindannyiunkkal meg is akarod ezt cselekedni. Légy áldott azért, hogy most is te jössz hozzánk, te vagy a kezdeményező, és köszönjük, hogy megengeded nekünk, hogy hozzád jöhessünk. Légy áldott ezért, kérünk, hallgass meg a mi kérésünket. Maradj velünk, és maradj közöttünk. Amen. Kedves testvérek, az ige hirdetés hallgatására a 168. dicséretünk első és második versét énekelve készüljünk. A 168. dicséretünk első és második versét énekeljük. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Testvérek. Kedves testvérek, Isten igéje a már olvasott szakaszból, Lukács evangéliumának 7. fejezetéből szól hozzánk. A 7. fejezet 9. és 10. verséből, ahol ezeket találjuk megírva. Amikor Jézus ezt meghallotta, elcsodálkozott rajta, és hátrafordulva így szólt az őt követő sokasághoz: mondom nektek, Izraelben sem találtam ekkora hitet. Mire a küldöttek visszatértek a házba, a szolgát egészségesen találták. Kedves testvéreim, ha az evangéliumokat föllapozzuk, és bizonyos szempontok alapján keresünk bennük dolgokat, akkor sokféle érdekesség tárulhat föl előttünk. Ha valaki egyszer ráadja magát, hogy megnézze és megkeresse azt, hogy Jézus az élete folyamán az evangéliumok szerint hányszor csodálkozott, akkor összesen két ilyen helyet fog találni, amelyek közül ez a ma olvasott történet az egyik ilyen történet. Mondhatnánk azt, hogy Jézus Isten fia volt, ismerte az embereket, ismerte a földet, hiszen őre áll nézve teremtetett minden, ott volt a teremtésben és a teremtésnél. Vajon volt-e oka valaha is csodálkozni? Nem sokszor, összesen kétszer találkozunk azzal, hogy Jézus csodálkozik. Az egyik alkalom az, amikor szülőfalujának, ahol ő fölnövekedett, Názáretnek a lakosain csodálkozik, és csodálkozik annak a lakosságnak a hitetlenségén. Ott nőtt föl közülük, közöttük, és talán ha valahonnan, akkor onnan elvárható lett volna, hogy azok, akik látták az ő ifjúságát, az ő életét, később, amikor látták a szolgálatát, akkor higgyenek neki. De nem hittek, és Jézus csodálkozott a názáretiek hitetlenségén. Nagyon érdekes kontraszt az, hogy most meg azt olvassuk, hogy csodálkozik egy ember hitén, aki ráadásul nem is zsidó származású, hanem egy római ember, a zsidók szemszögéből nézve egy pogány származású ember. Egy olyan ember, aki felől sokan, ha megkérdezték volna, egy lyukas 10 fillért se adtak volna azért, hogy ez az ember képes hinni Istenben. Hogy egyáltalán lehetséges az, hogy egy pogány ember, egy római higgyen Istenben. Jézus azonban most csodálkozik ennek az embernek a hitén. És ez már is ok nekünk arra, hogy foglalkozzunk mélyebben ezzel a történettel. Ahogyan mondtam is, egy római százados áll előttünk, és az ő életének különlegessége, hogy annak ellenére, hogy római, vagy azzal együtt, egy Isten félő százados ő. Igazán ritka jelenség volt, mondhatnánk kuriózum, hogy a római hadseregben valaki Izrael istenének tiszteletére adta volna magát. A római kultúráról tudjuk, hogy ez sok isten hitű kultúra volt. Volt bőven választék. És ez az embernek mindig szimpatikus, ha sokféle lehetőség közül választhat, akár Istent is magának, hogy azt tisztelje. Ez jó okot ad nekünk arra, hogy mindig meg tudjuk magyarázni a dolgainkat, hogy minden ügyünkre találjunk valami alkalmas és lehetséges megoldást. Ez a római ember azonban, szakítva az ő kortársainak, honfitársainak sokisten hitével, odaadta magát az egy Isten hitre. Ez az egyisten hit azért is érdekes dolog, mert a rómaiak a zsidókat és az egész vallásukat mélyen megvetették. Egy nyughatatlan kis provinciát jelentett számukra csupán a zsidóság. Egy nagyon sajátos vallási kultúrával, egy folytonosan forrongó, szabadságharcos lelkülettel, amit nem volt könnyű féken tartani. Eszébe sem jutott igazából a rómaiaknak az, hogy a zsidók hitét, a zsidók istenét valamilyen módon keressék, hogy fölvegyék ezt az istent is a repertoárba. Mélyen elvetették a zsidókat a maguk istenével együtt. Mégis úgy tetszett Istennek, hogy valamikor valamilyen módon, amit nem ismerünk, megragadja ezt az embert. És ezzel ez a római százados kilépett a kortársai, a honfitársai sorából, mert bizalmat adott Istennek, méghozzá olyan bizalmat adott Istennek, amit Jézus a zsidók elé példáként állít oda. Csodálkozik rajta Jézus, és azt mondja, hogy ilyen hitet még közöttetek se láttam és találtam. Nem érdemes azzal foglalkoznunk, amit nem tudunk. Fölösleges volna azt boncolgatnunk, hogy mégis hogy történt meg ez a dolog, hogy ez a római százados Isten félelemre jutott. Az evangéliumok, a Biblia nem tárja föl előttünk, de egy dolgot mindenképpen leszögezhetünk, senki nem juthat Isten félelemre, csak akkor, ha az Isten közeledik ő hozzá. Nem úgy van ez, hogy az ember választ magának valamit, kiválasztja például Istent, és azt mondja, hogy na, akkor mostantól vele vagyok jóban. A Biblia azt egyértelműen mondja nekünk, hogy mi csak akkor léphetünk az Isten felé, hogyha ő lépett és nyitott mi felénk. És úgy tűnik nekünk, hogy Isten megnyílt ezelőtt az ember előtt, ez az ember pedig élt ezzel a lehetőséggel. Lehet, hogy egyébként Isten magát, a zsidóságot használta erre, az ottani dolgokat használta erre, hogy ez a római százados, akit oda vezényeltek, eljusson az Istenhez. És ráadásul úgy jusson el az Istenhez, hogy őt példaképpen lehessen odaállítani azok elé, akiken tulajdonképpen uralkodni hivatott. Nézzük meg ezt a példás hitet egy kicsit közelebbről. Milyen jellemzői voltak ennek a példás hitnek? Hiszen talán, és remélem, hogy mindannyiunkban van olyan fajta vágyakozás, hogy de jó lenne, ha az én hitem is ilyen példás hit lehetne. Milyen jó lenne, ha valahogy azt látnák az emberek, hogy én hiszek, és ez például szolgálhatna másoknak arra nézve, hogy ők is higgyenek, úgy, ahogyan én. Mi beszélt ennek az embernek az életéből? És hogyan beszélhet a mi életünk is, ha igaz hit van bennünk? És miért nem beszél a hitünk, ha nincsen példaértéke annak? Legelőször is, testvérek, lássuk meg, hogy ez az ember hitéből adódóan nem hanyagolta el a vallást. Nem hanyagolta el a vallást. Azt olvassuk, hogy segítette a zsidókat, ők maguk mondják el Jézusnak azt, hogy ő építetett nekünk zsinagógát. Nem érdekből építette ezt a zsinagógát ez az ember, hanem szeretetből. Így mondják a zsidók Jézusnak, akiken uralkodik a római légió, hogy ő szeret bennünket. Ő szereti a mi népünket. Zsinagógát építetett nekünk. Testvérek, legelőször is meg kell értsük azt, hogy a hit és a vallás azok nem ellenségei egymásnak. Sőt, így kell, hogy mondjuk, hogy nagyon szorosan összetartozó dolgok. Ma egyre inkább annak vagyunk a tanúi, hogy az emberek nagy része azt mondja, én hiszek, de közben a vallásgyakorlatot elhanyagolja a társadalom nagy része. Kérdés az, hogy valóban milyen hit is az, amelyik nem kötődik a valláshoz, amelyik nem kötődik egy közösséghez, egy közösség Isten tiszteletéhez, amely nem kötődik Isten népéhez, magához, amely ma a különböző felekezetekben és egyházakban található meg. Könnyű lett volna ennek a római századosnak azt mondani, hogy köszönöm szépen Istent, akit megismertettetek velem, de én innentől fogva csak úgy magán Isten tisztelő ember vagyok, A hit nekem magánügy, és ti engem többé nem érdekeltek. De ez a római százados nem csak Istent ragadta meg, hanem nem hanyagolva el Isten népének gyakorlatait, a vallást, támogatta őket. Nem érdekből. A történelemből tudjuk, hogy voltak olyan római helytartók, akik csillapítani igyekeztek a zsidók közötti feszültségeket, és ezért jótékonykodtak velük, de ez ilyen érdekjótétemény volt, azért, hogy a zsidók nyugton maradjanak. Erről az ember azt olvasok, hogy nem érdekek vezérelték, hanem szerette Isten népét. És ez a szeretet megmutatta neki, hogy ennek a népnek Istenre van a legnagyobb szüksége. Mint római százados sokféleképpen szerethette volna a zsidókat. Most nagyon banális dolgokat fogok mondani, de szerethette volna őket úgy, hogy nem olyan szigorú a megítélésükben. Még banálisabbat mondok. Szerethette volna úgy a zsidókat, hogy a kard helyett a katonai fakanállal jártak volna esetleg ott Kapernaumba. De nem ez történt, mert tudta ez az ember, hogy ennek a népnek nem erre van a legnagyobb szüksége, hanem zsinagógára van szüksége, ahol az Isten dolgaival foglalkozhatnak, és az Isten beszélhet velük. És ez az igazi szeretet, amellyel szerette ezt a népet, hogy Isten vezetésének engedve a legjobbat és a legszükségesebbet adta nekik. Mindannyian tudjuk azt, akik az evangéliumokat ismerjük, hogy a zsidóságnak ebben az időben nagyon nagy szüksége volt arra, hogy Istent ismerjék, megismerjék, hogy vele élő kapcsolatban lehessenek. És a zsinagóga ezt az ügyet szolgálta. Ez a százados megtehette, hogy vett egy épületet, vagy építetett egy épületet, azért, hogy a zsidók még közelebb jussanak Istenhez. Testvérek, csodálatos jele ez az ő hitének, nem zárkózik el, nem zárkózik be, hanem megnyílik azok felé, akik Isten családjának tagjai. És úgy szereti őket, ahogy nekik arra most ott, abban az időben a leginkább szükségük van, Istenhez segíti őket még közelebb. Testvérek, ma is és minden időben az egyház, a vallás, ami tulajdonaink, azt a célt szolgálják, és azért vannak, hogy mi Istenhez még közelebb juthassunk. Nem olyan dolgokat akarunk Isten házában csinálni, amit lehet máshol is csinálni. Azért vannak szent helyeink, hogy itt az Isten dolgával foglalkozzunk. És amikor idejövünk, az nagyon fontos, hogy ne is akarjunk mással foglalkozni, csak az Isten dolgaival, mert ez a hely arra van. Ma egyre többször hallani azt, hogy az Isten házában koncertek zajlanak. Könnyűzenei koncertek, olyan együttesektől, akiknek semmi köze nincs az Istenhez. Könnyen hallani olyanokról, hogy olyan előadások hangzanak el Isten házába, amiknek semmi köze nincs az Istenhez. A templomok sokszor csak turisztikai látványosságokká lettek korunkban. De az Isten háza az azért van, hogy itt mi a hitünkben erősödjünk, Istenhez közelebb jussunk, ezért tartjuk fönn ezeket az intézményeket, hogy az Isten dolgaival itt ezen a helyen különösképpen is foglalkozhassunk, és ezért kell nekünk minden időben idejönni, ha hívő lelkek vagyunk, és nem elszakadni Istentől és az ő családjától, mert Istennek úgy tetszett, hogy családot szerezzen magának, híveket, hívőket szerezzen magának, és ő ezt minden időben, mint most is, az egyházon, a valláson keresztül teszi meg az élő ige hirdetés által. A hit egyértelmű jele, hogy ezt a rendet elfogadjuk, és ebbe a rendbe beletagolódunk. ahogyan beletagozódott ez a római százados is ott a maga idejében, abban a városban, Kapernaumban. Kétségtelen jele ennek a hitnek, amely például állítatik oda Jézus kortársai elé, és most mi elénk is, hogy ebben a századosban nem csak Isten felé volt elkötelezett szeretet, hanem az ő szolgája felé is. És ez megint csak egy olyan dolog, amit nem szabad nekünk természetesnek venni. Római századosnak lenni annyit jelentett, hogy 100 ember irányítása, szervezése tartozott az ő hatókörükbe. 100 ember nem kevés. 100 ember nem kevés. 100 embert rendbe tartani, etetni, ruházni, vezényelni, parancsolni, az nem egy olyan nagyon egyszerű feladat. Volt ennek a századosnak egy titkára. Ma így mondanánk, hiszen az akkori szolgák azok, akiket ma titkárnak, személyi titkárnak szoktak nevezni. Jóval kisebb hatósugarú politikusoknak is van személyi titkára. Szinte elhanyagolhatatlan ez, és megengedhetetlen, hogy ne legyen. Ez a százados olyan személyi titkárt és annyit kérhetett volna magának, amennyi jókedvéből tellett. Nem szorult rá egy adott szolgára. De most ez a szolga beteg lett, és úgy tűnik nekünk, hogy ez a százados nyilvánvalóan hitéből adódóan nem volt nagyvonalú ember. Ma, ha valaki megbetegszik egy munkahelyen, akkor általában mi magyarok eltitkoljuk a betegségünket, nehogy kirúgjanak. Nehogy az történjen, hogy azt mondják, na, kórházban van, akkor már hónaptól nem is kell. Veszünk helyébe fel újat. Ez az ember, ez a százados érdeklődött az ő szolgája sorsa felől. Érdekelte a baja. Fájt neki az, hogy ez a szolga beteg, hogy halálos beteg. Magáévá tette ennek a szolgának a baját, és mivel ez a szolga halálos beteg lévén nem tudott elmenni a maga ügyében segítséget kérni, így ő lett ennek a szolgának a szája, a kérése, és ő küldett Jézushoz, hogy Jézus jöjjön el, és ha lehetséges, gyógyítsa meg az ő szolgáját. Testvérek, azt gondolom, hogy a hitnek egyértelmű jele ez, amikor az ember már nem csak önző módon magával foglalkozik, hanem szívügyévé teszi mindazoknak a sorsát, akik rábízottak, akik vele együtt vannak úton. Mindegy, hogy milyen volt ez a kapcsolat, már hogy tudnélik főnök és szolga állt itt egymással szemben, vagy egymás mellett, azért ő főnök létére tudott a szolga nevében kérni és közvetíteni. Testvérek, az emberek ma azt keresik, hogy hogyan léphetek egy lépcsőt följebb, és akkor, ami már alattam van, az nem érdekel. Ilyen társadalomban élünk, ahol mindenki csak fölfelé nézeget, és azt nézi, hogy kit kell legyűrni ahhoz, hogy én följebb kerülhessek. És általában az a helyzet, hogy aki fölfelé kerül, mindig talál még maga fölött olyat, akinek a helyére úgy véli odaállhatna, és a legtöbbször azok nem érdeklik, akik alatta vannak. A hitnek egyértelmű jele az, hogy érdekel bennünket a másik, független attól, hogy ő a hitben előrébb van, vagy hátrébb van, független attól, hogy intelligenciában több vagy kevesebb nálam, mert az élő hit úgy tekint a másikra, mint aki Isten teremtménye, talán Isten családjának ugyanúgy tagja, vagy várományosa, ahogy én is az lettem, és ezzel a félelemmel, ezzel az odafigyeléssel, ezzel a szeretettel teszi magáévá az élőhit a másik ember problémáját. Van mit tanulnunk ennek a századosnak a hitéből, mert nem csak Isten felé volt elkötelezett, hanem elkötelezett volt azok felé is, akik vele együtt jártak az úton. Az is példaértékű az ő hitében, hogy Jézushoz fordul segítségért. Hiszen mondhatná bárki, hogy rendben van, hogy ő Isten félő lett, rendben van, hogy szerette a szolgáját, de hogy keveredik ebbe a képbe Jézus? Csak abban lehetünk biztosak, testvérek, itt is, amit az írás föltár előttünk, hogy tudnélik ez a százados hit abban, hogy Jézus Isten ereje által cselekszik. Nem állítanám, hogy mindennel tisztában volt ez a százados, ugyanúgy, mint a zsidók, hogy ők messiást várnak, Isten fiát várják, stb. De egy dologban biztosak lehetünk, hogy ez a százados halván Jézusról arra a bizonyosságra jutott el, hogy ez a Jézus, ez az Isten ereje által cselekszik. És egy isteni csodáért így fordul oda Jézushoz. Isten félő ember ő, de most lát egy közbenjárót, aki elérhető, aki itt van, közel van hozzá, és ezért kéri Jézust. Jézus és Isten a zsidók számára nem volt egyértelmű abban az időben, hogy összetartoznak elválaszthatatlanul, de ennek a római századosnak az Isten félelme, az igaz Isten hite például állíttatott a zsidóság elé, mert ő elválaszthatatlanul összekapcsolta Jézust Istennel. Még akkor is ennek a nagy teológiai hátterét nem látta, vagy talán nem ismerte. Testvérek, az igaz hit az nem kerüli el, és végképp nem kerüli ki Jézust. Sokan vannak, akik gondolkoznak Istenről, és azt mondják, hogy hát én hiszek Istenben, de nem tudnak mit kezdeni Jézussal. Mi is ez a Jézus Krisztus? Hogy kerül ő a képbe? Szükséges ő? Nem lehet nélküle? Azóta tudjuk, hogy nem lehet nélküle. Mert ez a Jézus aztán azt is tanította, pontosan azért, mert a nép ezzel nem volt tisztába, hogy senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ez a Jézus elmondta a kortársaknak, hogy az Isten úgy szeretett titeket, hogy engem küldött el. Hogyha ti hisztek én bennem, akkor örök életetek legyen. Ez a Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út. Ez a Jézus azt mondta, hogy én vagyok az igazság. Fölfedte azt, amit az ő kora nem értett, hogy én és az Atya egy vagyunk. Én vagyok az út. Testvérek, az igaz hit, az ma sem akarja elkerülni, és ma sem akarja kikerülni Jézust. Mert tudjuk, és tudja az igaz hit, hogy nekem Jézusért, Jézus által van menetelem az Atyához, és nincs más lehetőségem Istenhez jönni. Példaértékű a százados hite, mert ő ezt megértette. Megértette. És ezen az úton akart eljutni Isten erejéhez, gyógyító erejéhez. Azonban negyedszerre azért is példaadó ennek az embernek a hite, mert végtelenül alázatos volt. Nagyon megdöbbentő az ezt a történetet olvasva, hogy eljönnek a zsinagóga vezetői, az előjárók Kapernaumból, és azt mondják Jézusnak, gyere, gyógyítsd meg a szolgáját, és ezt mondják, méltó, hogy megtegyed. Méltó ez az ember arra, hogy megtegyed, amit kér, mert ő így és így szeret bennünket. Mintha parancsolnák Jézusnak azt, hogy Jézus, ezt most meg kell tenned. Hát ő annyi jót tett már velünk, hogy lehetetlen, hogy most egy kicsit ne viszonozzuk. Igaz, hogy Jézus kontójára beszélnek, mert nem őket kéri a zsinagóga előjáróit arra ez a százados, hogy ők gyógyítsanak. Ők csak szintén közvetítők. Ők azt mondják, méltó arra, hogy Jézus jót tegyen vele. És akkor Jézus látszólag az ő kérésüknek és biztatásuknak engedve elindul, akkor egyszer csak jön egy újabb követség, amelyik azt kéri Jézustól, tolmácsolva ennek a századosnak a szavait, hogy én nem tartom méltónak magamat arra, hogy a házamba gyere. És még arra se tartom magam méltónak, hogy eléd álljak, Jézus. Talán látjuk ezt az óriási kontrasztot, testvérek. És emögött nem pusztán az áll, hogy ez a római feltehetőleg azért ennyire ismerte a zsidó szokásokat, hogy egy zsidótól és főként egy rabbitól illetlenség azt kérni, hogy lépj át egy pogány ember házának a küszöbét. Mert ezt azért a zsidók nem tették meg, és ha valaki zsidó tanító volt, akkor ezt meg végképp nem illet, hogy megtegye. Itt nem arról van szó, hogy ez a százados illedelmeskedik, és azt mondja Jézusnak, hogy hát nem kell neked idejönni. Nem kell, nem kényszerítelek arra, hogy a házamba gyere, hanem itt sokkal többről van szó, testvérek. Nem egyszerű etiketről van szó, amit ez a százados tolerál, és azt mondja, legyen úgy, ahogy a zsidóknál szokás. Hanem arról van szó, és ezért is példás az ő hite, hogy ez a százados hisz az isteni szó az ige erejében. Elég, ha csak egy szót szólsz. Azt mondja ez a százados, hogy tudom, hogy nem kell ide gyere személyesen, mert az Isten ereje van te nálad. És az Isten ereje a szavak által is működik. Az az isteni erő, amely létrehozta ezt a világot, testvérek, a láthatatlanból a láthatókat, a nem létezőből a létezőket, az az isteni erő szóban, igében szólalt meg és teremtett. És ez a római százados hitte, hogy Jézusnál ez az ige van. És ő azt mondja Jézusnak, nem kell idejönni. Elég, ha szólsz egy szót. A zsidókról azt olvassuk, hogy Jézustól mindig jeleket kértek, azzal indokolták ezt a vágyukat, hogy azt mondták, ha adsz nekünk jeleket, hinni fogunk benned. Ha megmutatod nekünk a jelekkel, hogy te Isten fia vagy, majd hiszünk neked. Itt, testvérek, valami mást látunk. Itt azt látjuk, hogy a hit van előbb. Én azt is elhiszem, Jézus, nem csak az, hogy meg tudod gyógyítani, hanem azt is, hogy olyan erő van a te szavadban, igédben, amely még azt se teszi szükséges, hogy személyesen ide gyere. Itt a hit van előbb, ebből fakad föl ez a kérés. Te meg tudod tenni ezt, Jézus. Ha akarod, akkor meg tudod tenni, én hiszem rólad ezt. És ebből fakad majd a jel és a csoda is. Példaértékű ez a hit, mert egy mély alázat van, egy mély meggyőződés ennek a hitnek az alapja és a lényege, testvérek. Alázat az ember ennek a századosnak az önmaga személye felől. Tudom, hogy azt mondják neked, hogy méltó vagyok, de én tudom magamról, hogy nem vagyok méltó arra, hogy a házamba jöjj, de mégis hiszem azt, hogy te ennek ellenére jót tudsz tenni az én szolgámmal. Kedves testvérek, arról beszéltünk, és arról szóltunk most a történetnek a kapcsán, hogy Jézus csodálkozik szolgálatának ezen a pontján. Csodálkozik a római százados, egy pogánynak született ember hitén és meggyőződésén, akiről most már nem mondhatjuk azt, hogy pogány ember. Mert azt látjuk, hogy egy mélyen elkötelezett, Isten félő római százados. Ezt a hitet példának állítja elénk Jézus. Hol van a mi hitünk? És milyen példát ad a mi hitünk, testvérek? Beszél a mi hitünk arról, amiről ennek a római századosnak a hite beszélt? Olyan jó lenne szívünkbe zárni ezt a történetet, és ennek a történetnek mindenféle tanulságát, és talán egy kicsit ezen is megmérni, ezen a mai napon azt, hogy hol tartunk mi. Hol tartunk mi a mi hitünkben, életvitelünkben? Hol tartunk a hitünk gyakorlatában? Valóban fontos ez nekünk. Bátorítalak benneteket, ne higgyétek el, hogy a hitnek és a hit gyakorlatnak, a vallásnak semmi köze nincs egymáshoz. Összetartoznak elválaszthatatlanul. És minden időben munkálkodnunk is kell azon, hogy a mi egyházaink meg gyülekezeteink fönnmaradjanak. Munkálkodnunk kell azon, hogy őrizzük azokat a drága kincseket, amelyeket Isten nekünk adott. Mert az Istennek úgy tetszett, hogy mindezeket fölhasználva prédikáltatik az ő igéje, és emberek megtérésre jutnak, újonnan születnek, és üdvösséget nyernek Jézus Krisztus által. Ez kell, hogy legyen a mi elvárásunk, és ez kell, hogy legyen a mi vágyakozásunk is a vallásunkkal kapcsolatosan. A vallás gyakorlatunkkal kapcsolatosan szereted-e mindazokat, akik körülötted vannak, és azon az úton járnak veled együtt, amelyen téged is járat az Isten. A hitnek egyértelmű jele az, ma is példás jele, hogyha tudjuk egymást szeretni, méghozzá a legmegfelelőbb módon, ahogy a másiknak arra a leginkább szüksége van. Nem olyan egyszerű ezt megélni, meg megtenni, nem is tudjuk mindenkivel megtenni, talán vannak olyanok, akik közelebb állnak hozzánk, és vannak, akik távolabb vannak tőlünk, ne álmodozzunk arról, hogy mi mindenkit egyformán tudunk szeretni, de talán van ott melletted egy lelki testvér, akinek látod az életét, tudod a problémáit, és akifelé tudod ezt a szeretetet gyakorolni. Ha igaz hívő vagy, ha igaz a te hited, akkor nem fordulsz el a másiktól. Akkor a magad problémáját nem fogod nagyobbnak és túlszárnyalhatatlannak látni, hanem megérted a másik legnagyobb szükségét is. Az igaz hit ma sem hagyja ki Jézus Krisztust. Ma sem fordulunk el Jézus Krisztustól, és noha a világ nem szívesen hall Jézusról, noha a világ Jézust ma is kritizálja, mi azért őt hirdetjük, mert hisszük, hogy ő az egyetlen közbenjárónk. Bátorítalak is benneteket erre, hogy őt hívjátok segítségül, és legyen ő az, aki közbenjár, a ti imádságaitokban szólítsátok meg őt, az élő és dicsőséges Jézus Krisztust, aki ott van a mi hitvallásunk szerint is, az Atya jobbján. És azért van ott, hogy közben járjon értünk. Ő az, aki szállást készít nekünk a mennyben. Jaj, hogy hagyhatnánk ki őt a számításból? Beszéljetek ő vele, hívjátok őt segítségül, és mindenek fölött legyünk és maradjunk alázatban. Mert az igaz hit egyik igaz jele, hogy az ember alázatos. A hívő ember tudja, hogy én semmire nem vagyok méltó Istentől. Mert bűnös és nyomorult vagyok, aki maximum az Isten haragját kaphatom és érdemlem. Még akkor sem vagyok méltó, ha az emberek dicsérnek engem, és azt mondják, minden, minden a tiéd lehet Istentől. Drága testvéreim, így forduljunk most alázattal Istenhez, akinek hiszünk erejében, akinek hiszünk szavában, és aki ma is az ő szavával teremt és igazgat. Amen. Kérem a testvérek közül, a férfi testvéreket jöjjenek, mert valaki rosszul van közöttünk, jó? Segítsük ki a férfi testvérünket, és mi pedig fennállva Isten tiszteletünket énekléssel folytassuk, egy könyörgő dicséret szavait mondjuk, a 478. dicséretünk, 478. dicséretünk három versét énekeljük, első három versét. Ó, irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad. 478. dicséretünk első három verse. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hozzád jövünk segítségért, kegyelemért és irgalomért, megvalva azt, hogy noha ismerünk téged, hiszen szólod nekünk a te igédet és közöttünk jár szent lelked által, olvashatjuk a te igédet, beszédedet a mi saját anyanyelvünkön, mégis hiány vagyunk a példaadó hitnek. Köszönjük, hogy ebben akarsz bennünket most erősíteni, és tanítasz bennünket arra, hogyha igaz a mi hitünk, milyen jelei vannak annak. Urunk, segíts meg bennünket, hogy valóban megérthessük, megláthassuk az igazságot önmagunkról. Bocsáss meg, hogy sokszor többre tartjuk magunkat minden alázat híján, annál, amik valóban vagyunk, de köszönjük, hogy hozzád jöhetünk, és kérhetjük tőled azt, hogy tegyél bennünket azokká, akikké te tudsz egyedül tenni. Adjad, hogy a mi hitünk megmaradjon, és olyan erős lehessen te benned, mint amilyen volt ebben a római századosban is. Adjad, hogy soha ne kételkedjünk a te igédnek, a te szavadnak, teremtő erejében, amely által ma is van újonnan születés, megtérés, betegségből, nyomorúságból felépülés, gyógyulás, és a kilátástalanságból kilábalás. Segíts, hogy mindezt nálad keressük, és te benned találjuk meg. Köszönjük, hogy nem fog csalódni, aki te hozzád jön, mert te hű és igaz vagy. Köszönjük, hogy közben jársz érettünk az Atya színe előtt. És köszönjük, hogy közvetíted is felénk az Atya legfőbb javait, a bűnbocsánatot, az örök életet, amelyre leginkább szükségünk van. Nyisd meg a szemünket egymásra is, és adjál féltő szeretetet mindazok felé, akik téged szeretnek, és akikkel egyúton járadsz bennünket. de munkálja szívünkben féltő szeretetet mindazok kincsek felé is, amelyeket őseinknek adtál, és amelyen keresztül jónak láttál bennünket is megszólítani és megragadni. Így köszönjük meg neked a mi egyházunkat, így köszönjük meg neked mindazokat a hitben előttünk járókat, akik például lettek a mi életünkben, akiket használtál arra, hogy mi is te hozzád jöjjünk. Segíts, hogy féltő szeretettel és igaz Isten félelemmel tudjunk idejönni, és legyen mindig örök és igaz vágyakozásunk a veled való találkozás, a tőled való tanulás. Így legyél most velünk, és hallgass meg a mi könyörgésünket minden szükségbe levő testvérünkért. Kérünk így a mi gyászolóinkért, vigasztald őket örökké való vigasztalással, és benned való békességgel. Kérünk téged minden betegeinkért, ha lehetséges az ő gyógyulásukért, mert ha te akarod, megteheted. Kérünk téged a szegényekért, a nincstelenekért. Nyisd meg a szemünket, hogy készek legyünk rajtuk is segíteni mindazzal, amiből mi bővelkedünk. Kérünk téged, Urunk, a betegekért, és most különösen azért a testvérünkért is, aki itt rosszul lett közöttünk. Állj oda mellé, és erősítsed meg őt. Maradj közöttünk, és hallgass meg a mi kérésünket, Úr Jézus Krisztus. Amen.